Amikor polgármester úrral beszélgettem, akkor ott az hangzott el, hogy önök között jó az összhang, hogy megbeszélik a terveket, megbeszélik a mindennapi dolgokat, és mind a ketten igazából az egész településért dolgoznak. Én gondolom, hogy ebből következik az, hogy egyszer csak ott tartottak önök, hogy az egyház is beruházást tudott indítani a településen. Persze. Meséljen ennek a körülményeiről.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Én 2016. augusztusában érkeztem a presbitérium meghívására Kemecsére, és a meghívást megelőző első találkozón, amikor a presbitérium meghívott egy beszélgetésre, ott éreztem, hogy a presbitérium és az akkori gondnok úr részéről erős hangsúllyal jelent az az igény és az a szándék meg, hogy olyan lelkipásztort szeretnének meghívni a gyülekezetbe, aki vállalja azt, hogy a önkormányzat szándékának megfelelően, aki akkor már évekkel korábban is készült arra, hogy az intézményeket átadná, bár én azt a kifejezést szeretném a gondolatokba mélyen belerejteni, hogy nem átadta az önkormányzat ezeket az intézményeket, hanem többeket közülük visszaadott korábbi jogos tulajdonosának és fenntartójának, mert például az általános iskolát 1648-tól 1948-ig az egyház működtette és tartotta fent, hát volt egy 70 éves szünet, és akkor most visszakapta az üzemeltetés és a fenntartásnak a jogát. Tehát olyan lelkipásztort vártak, aki ezt a munkát vállalja, hogy bölcsődét, óvodát, iskolát és szociális intézményt, ennek minden ügyes-bajos dolgát, a fenntartással járó összes kötelező feladatot vállalja, és pluszban a gyülekezet életének szervezése és vezetése mellett odafigyelhet a szélesebb társadalmi rétegek, csoportok felé is. Ez jelenti gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, ellátottakat, az ellátottak hozzátartozóit, munkavállalókat és a munkavállalók családtagjait.
Hogy ettől a kihívástól úgy látom, hogy ön nem ijedt meg.
Hát nem ijedtem meg, bár azért nem mindig tudtam, hogy milyen mély a víz alattam. Tehát azért az ember tud úszni, de azért néha jó, hogyha tudja, hogy milyen mély a víz alatta. Hogy el tudja a kedves rádióhallgató képzelni, a négy intézményben az állandó munkatársi létszám 92 fő, és ehhez még jön 24 fő közfoglalkoztatott, tehát 116 munkavállalója van a négy intézménynek, 250 körüli a gyermek létszám az iskolában, 150 fő körüli a létszám az óvodában, és 50 fő körüli létszám a bölcsődében, tehát ez 450 gyerek és családtagjaik, valamint 30 fő időskorú bentlakója van a szociális intézményünknek, nappali idősek klubja, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés keretén belül további 100-120 ellátottat és családtagjait érünk el, és hát próbálunk pásztorolni, és próbálunk támogató jelenléttel ott lenni az életükben.
Azt mondják, hogy ez a jó vezető, aki ki tudja osztani a feladatokat. Tehát ezek szerint van kinek továbbítani a feladatokat, akik megvalósítják az elképzeléseket.
Van, hál' Istennek. Első perctől kezdve az volt az elképzelésem, hogy egy munkacsoporttal lehet ezt a munkát vállalni és végezni. Mind a négy intézménynek nagyon jó intézményi vezetője van. Van egy gazdasági irodánk, ahol gazdasági vezető, könyvelő, most már élelmezés vezető és egy titkárnő végzi az adminisztrációs munka legnagyobb részét, illetve 2019. augusztus 1-től beosztott lelkipásztor is szolgál a gyülekezetünkben, Fodor József Benyámi nagytiszteletű úr. Nagyon fontos, mert azért emellett még vannak beruházások, volt három ütemben templomfelújítás, egyszerűen mindenhová nem érnék oda, és nagyon-nagyon jól együtt működünk, együtt szolgálunk, tiszteletes úrral most már 3 éve, és az örökkévaló Isten pedig most 2 év, hogy megajándékozott bennünket egy kántor asszonnyal, aki karnagy is, énekkart szervez, zenetanár, citerán, gitáron, zongorán, orgonán, furuján és mindenen tanítja is a gyerekeket az alapfokú művészetben, iskolába, de egy újabb szint, egy újabb lendületet adott a gyülekezetbe való érkezése. És hát nem szeretnék megfeledkezni a presbitériumnak és gondnok úrnak a támogató jelenlétéről. Én mondtam azt a presbitériumban, hogy bár az aláírás felelősség az enyém, de azért a fenntartás felelőssége az a presbitériumé, akit gondnok úrral mi képviselünk, de hát természetesen ők is jelen vannak. Hogy ez most miben nyilvánulhat meg a fenntartási munka és feladatok közepette. Például a presbitérium tagjai ott vannak az intézmények életében, együtt meglátogatjuk az időseket, például a sátoros ünnepek alkalmával, vagy a presbitérium tagjai ott vannak a tanévzáró istentiszteleten, a templomban eljönnek a ballagási ünnepségre, vagy ott vannak azokon az alkalmakon, rendezvényeken, amelyek szintén egyházi vagy nemzeti ünnephez kapcsolódóan valamelyik intézményben kerül megszervezésre, megünneplésre, tehát hogy jelen vannak, belátnak az intézmények életébe. Most az a tervem, hát már nem most, régebben megvolt, csak valahogy eddig mindig megakadályoztattam ebben, hogy a következő presbiteri gyűléseket is ilyen kihelyezett presbiteri gyűlésként magukba az intézményekbe szeretném tartani, hogy jöjjenek el, ott is nézzenek szét, és tudják azt, hogy milyen körülmények között milyen munka folyik, és mi az, amihez a Kemecsei Református Egyházközség a nevét adja.
Mivel Kemecse visszakapta a járási rangját is, tehát a járási hivatal is működik a településen, azt gondolom, vagy azt sejtem, hogy ebből következően az egyház az egyik legnagyobb foglalkoztató, ha nem a legnagyobb.
Hát így van, a környéken és a településen is a legnagyobb foglalkoztató, tehát a szociális intézmények, a köznevelés, a közoktatás, ez most az egyházközséghez tartozik, így van.
Ha a szociális területet veszük alapul, akkor elmondható, hogy nem egy megfizetett terület a dolgozók tekintetében. Mivel tudnak önök segíteni ezen a helyzeten? Milyen perspektívát tudnak nyújtani, esetleg képzésekkel, vagy plusz juttatásokkal, vagy bármivel?
Maximális a munkavállaló párti fenntartó igyekszem lenni, és nem csak beszédben, hanem cselekedetekben is. Az összes adható bérelemet mi biztosítjuk a munkavállalóink számára. Ez azt jelenti például, hogy a szociális intézményben munkát vállalók negyed évente kapnak egy 25 ezer forintos nettó kafetéria hozzájárulást, a szociális munkanapi alkalmából és karácsonykor egy 50 ezer forintos nettó szép kártyára történő utalással köszönjük meg a munkát, aztán ruhapénzt biztosítunk, az óvodában és az iskolában biztosítjuk a nehéz munkakörülmények közt adható bérpótlékot, és hát kedveskedünk egy nem is szerény karácsonyi és húsvéti ajándék csomaggal, amit megpróbálok egy kicsit mindig megspékelni. Most az utóbbi időben például a húsvéti sonka és kolbász mellé egy kis fűrtojást, vagy egy kis édességet is próbálunk adni. Tehát összességében én azt gondolom, hogy Kemecsén minden munkavállaló ezekkel a plusz bérelemekkel és juttatásokkal közel egy 13. havi bérnek megfelelő összegű támogatásban részesül, és ezeken túl pedig, és ezt is el szoktam mondani munkavállalói értekezleteken, hogy úgy is szeretnénk a munkavállalók mögött állni, hogy bármikor, bármelyik családban történhet valami. Egy olyan nem várt kiadás, egy olyan akár kisebb tűzeset, elázik a ház, történik valami. Nem biztos, hogy van egy kis megtakarítás, vagy nincs annyi, és akkor jön a pánik, és jön az idegesség, és én azt is elmondtam minden munkavállalónak, hogy ne jöjjön, és ne legyen, itt a fenntartó, nincs olyan helyzet, amit ne lehetne kezelni, ne lehetne megoldani, azért, hogy megmaradjon a nyugalom, megmaradjon a lelki béke, megmaradjon a munkavállalói képesség, és ne zökkenjen ki, ne érezze magát, hogy mondjam, a szakadék szélén, hanem érezze azt, hogy ott van egy támogató fenntartó, akire adott esetben ilyen viszmajor körülmények között is számíthat, és nem kell rögtön pánikba esni, hanem le kell ülni, meg kell beszélni. Tehát ilyen formában is én igyekszünk ott lenni a munkavállalóink mögött.
Arról beszélgettünk, hogy bölcsőde, óvoda, iskola, idősek otthona. Mégis most egy újabb mérföldkőhöz érkeztek, és egy újabb bölcsődéről fogunk beszélni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ide költöznek át a kicsik. Igen. Épül egy új bölcsőde. Ez most hogyan jött, hogyan tervezték meg, miből és
igen.
Miért?
Na hát ez egy összetett választigénylő kérdés. Ugye nekünk van egy bölcsődénk, egy négy csoportos bölcsődénk, az az épület, amiben ez a bölcsőde működik, 2012-14 között épült, és mi ezt kaptuk meg az önkormányzattól ingatlan használati szerződés keretén belül, hogy a bölcsődei feladatok ellátását ebbe az épület együttesbe megoldjuk. 2017-18-ban is pályáztunk óvodaépítésre, mert van nekünk 6 csoportnyi óvodásunk és óvodánk, de 2 nagyon régi épületben, ami eleve sem óvodának épült, kisebb-nagyobb átalakítással, a működési feltételeknek inkább az alsó határa súroló megjelenéssel és infrastruktúrával, de sajnos sikertelenül pályáztunk óvoda építésre, és akkor lehetőség nyílt az egyházaknak arra egy 30 milliárd forintos keretből, hogy bölcsőde, új bölcsőde építésére pályázzanak, és akkor mi arra gondoltunk, hogy megpályázzuk, hát ha megnyerjük, és ha megépül a bölcsőde, akkor a jelenlegi bölcsőde épületből átköltözik a 4 bölcsődei csoport az új bölcsődébe, és a jelenlegi bölcsőde épülete pedig olyan térmértékű, és olyan kialakítású, hogy megkapja a működési engedélyt arra, hogy ott óvoda működjön. Tehát akkorák a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek, odáig, hogy a munkavállalói öltözők, zuhanyzók, mozgáskorlátozott WC, tárgyaló, iroda, tehát minden adott, és akkor gyakorlatilag így kiváltjuk egyiket a másikkal, és akkor már a 6-ból 4 óvoda csoportunk, hát valóban 21. századi körülmények közé, olyan külső megjelenésű épületben folyhat majd a gyermekek nevelése, ami ma már azt gondolom, hogy elvárt is, elvárható is akár a szülők részéről, és megegyezik azzal, ahol a világ tart 2022-ben.
És mi lesz a maradék 2 csoporttal?
Hát a maradék 2 csoportra is van tervünk. Maradt vissza a zsinati óvodafejlesztésből valamennyi forrás, és főtanácsos úr Veres Bertalan egykori földrajz tanárom a református gimnáziumban keresett meg azzal, hogy írjam már le, hogy hol tartunk, mire volna még szükség, és hogy oldódna meg teljesen ennek a 6 óvoda csoportnak a sorsa a jövőben, mit szeretnénk építeni, mennyi forrásból, és ez a megfelelő egyházi szemek előtt van ez az anyag. Hát reméljük, hogy sikerül annak a forrását is megtalálni. Úgy van kialakítva a jelenlegi bölcsődi épület, amiből tehát óvoda lesz, hogy tovább építhető. Tehát úgy vannak a közüzemek is becsatolva, illetve az épület végén elzárva, hogy folytatható a folyosó is, a csoportszobák is, az egyéb kiszolgáló helyiségeknek a sora, tehát egy épület bővítésnél azért ez nagy könnyebbséget jelentene.
Mintha már akkor is gondoltak volna erre, igen, talán az építetők. Az új bölcsőde épülete viszont már megkezdődött 25%-os készültséget, igen, emlegetett polgármester úr, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly talajelő készítő munka után kora tavasszal húsvétig megépült a közel 900 négyzetméteres épület alapja, most pedig már állnak a főfalak, és a koszorúzás és a födém elemek felhelyezése zajlik, de ezzel párhuzamosan már ott vannak az ácsok is, akik a tetőszerkezetet egy kialakított térfelszínen előre gyártják, és akkor ezeket a elkészített tetőelemeket majd daru fogja felemelni a helyére. Úgyhogy nagy ütemben halad, és valóban jól mondta a polgármester, hogy július 31-én szeretnénk a 25%-os készen létet elérni. Most már látszik ott, hogy valóban egy grandiózus, egy szép, és ugye hát Kemecse frekventált helyén épül ez az épület. Hát abban a helyzetben voltunk, hogy rendelkezett olyan fejlesztési, megtakarítási alappal az egyházközség, hogy ezt a 1 hektár 526 négyzetméter, 1306/3 helyrajzi számú belterületű ingatlant az egyházközség megvásárolta. Ehhez egyházi vezetőink is ragaszkodtak, hogy hát ez a 970 millió forintos beruházás, ami ugye közel 1 milliárd forint, az egyházközség saját ingatlan területén épüljön meg, így aztán 2021. évbe került sor erre a telekadásvételi szerződés megkötésére a Kemecsei önkormányzattal.
Azt már egy jelzővel illette, hogy milyen lesz ez az épület, grandiózus, de hogy mit tud majd maga az épület? Azért most már mindenféle elvárásnak meg kell felelni, és hát lehet, viszont, hogy változtak ezek a szabályok.
Főleg úgy, hogy Európa Uniós forrásból épül a bölcsőde. Sokan úgy fel is kapják a fejüket, hogy hát 4 csoportszoba, egy kis mosdóhelyiséggel, folyosóval, öltözővel, hát mi kerül ezen 970 millió forintba? És akkor én nagyon szívesen el szoktam azt mondani, hogy maga az épület is nagy, tehát 888 négyzetméter magas tetős épületről van szó. Kötelező előírás egy ilyen uniós forrásból megvalósítani azt, hogy az épület energetikai igényét 25%-ban megújuló energiaforrásból biztosítsuk, és ez nem lehet egyféle.
Mi jöhet szóba a napelemeken kívül?
Napelem, ez a hőbefúvó rendszer, rendszerek. Hát annyira gépészet az nem áll közel hozzám, de többféle megújuló energiaforrást kell biztosítani. Aztán tartozik az épülethez egy 600 adagos főzőkonyha. Ezek a konyhák, ugye tanulva az elmúlt két év vírus helyzeteiből, most már úgy kell, hogy megépüljenek, hogy egy járványügyi helyzet közepén is azokat a családokat és gyerekeket, akik ugye a szociális étkeztetés keretén belül függetlenül attól, hogy éppen jelenléti nyitvatartás van az intézményben, van nincs, erre jogosultak, hogy a járvány helyzet kellős közepén is járvány biztosan lehessen az ételt elkészíteni és kiadni, tehát különböző zsiliprendszerek kialakítására van ezért a konyhában szükség, ez nyilván tovább emeli a költségeket. Aztán tartozik majd a bölcsődéhez egy 500 négyzetméteres játszóudvar, aki épített már játszóudvart, az tudja, hogy mennyibe kerülnek azok az uniós szabványnak megfelelő udvari játékok, amelyeknek hát minimális mennyiségben ott kell lenni ezen az udvaron, illetve az is előírás, hogy az 500 négyzetméteres játszóudvar 20%-ának fedetnek kell lenni, tehát nyilván, hogy a hűvösre is be tudjanak a gyerekek húzódni. Aztán egy 56 gyereket befogadó bölcsőde megépítésekor az is kötelező elem, hogy legyen az épület előtt egy parkoló, ahol a szülő megjön, biztonsággal tud közlekedni, kivenni a gyermeket, bemenni az intézménybe, visszakijönni, és az 56 férőhelyhez 12 parkolót kell építeni, de 10 parkolóhely fölött pedig kötelező elem a elektromos töltőkapunak a telepítése is. Hát ha jól gondolom, akkor a Kemecsei járás első elektromos töltőkapus parkolója lesz a Kemecsei Református Egyházközség Tipegő bölcsődéjének a parkolójában. Nyilván ezek aztán emelik a költségeket, ezzel még plusz költsége és feladata is volt az egyházközségnek, hiszen olyan áramvételi lehetőség kiépítését is nekünk kell megoldani, ahol a megújuló energiaforrásokhoz, magának az épületnek az energiaigényéhez és az elektromos töltőkapu energiaigényéhez megfelelő vezetékrendszer is kiépül, ami olyan áramot képes szállítani, amit ezek a rendszerek fel fognak venni. Már megkötöttük a szerződést az E.ON-nal, és talán azt is el lehet mondani, hogy közel 5 millió forint annak a költsége, hogy ez az áramerőség oda kerüljön a bölcsődéhez, és akkor még lesznek design elemek is az épületen, mert tervezőasszonnyal, Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna tervezőasszonnyal, amikor leültünk, akkor nyilván arról beszéltünk, hogy amellett, hogy egy épület modern, amellett, hogy 21. századi, és amellett, hogy megpróbáljuk legalább 100 évre megépíteni, azért oda mégiscsak gyerekek fognak jönni, mégiscsak szülők fognak jönni, ez az épület mégiscsak egy egyházi fenntartású épület lesz, tehát akár olyan dizájnelemek is jelenjenek meg, ami egy gyermekben derült örömet és egyfajta bizalmat ébreszt, nem beszélve a szüleiről, a hozzátartozóiról, másrészt pedig egy szép megjelenésű, tehát még egyszer mondom, Kemecsinek egy frekventált, azt is lehet mondani, hogy két fő utcánk van, a Szent István utca és a Móricz Zsigmond utca, és a Móricz Zsigmond utca közepén velünk szemben gyógyszertár van, mellettünk bank, aztán az egészségügyi központ, jobbra egy 200 méterre van az általános iskola, tehát több intézmény gyűrűjében, közelében épül az épület, tehát nyilván a költségekhez ezek is hozzátartoznak, mert lehetne egy egyszerű négy fehér fal, közbe fog egy teret, épületet építeni, de azt gondolom, hogy nem igazán vagány vagy magamutogatásból, hanem azért, hogy valami legyen szép, legyen igényes, legyen szemedgyönyörködtető, és valóban legyen olyan megjelenésű, ami akár már a megjelenésében is elmondja, nem csak a felirat által, hogy több, tehát üzen maga az épület is, hogy itt egy házi fenntartás működhet.
Mikorra?
Hát ugye, ez az egy, amit nagyon nehéz megmondani. 2019 nyarán adtuk be a pályázatot. 2020. május 4-én kaptuk az örömteli értesítést, hogy nyert a pályázat. Aztán volt két év itt a Covid helyzet, terheltem. Aztán rájöttünk, hogy az építőiparban történt drágulás nem teszi lehetővé, hogy a meglévő forrásból megépüljön az épület. Nagyon kemény munkával, valóban polgármester úrral, hát minden követ megmondani, megmozgatva és minden alá benézve. A plusz forrásokat megszereztük, aztán mire elkészülnek a tervek, és elindul a kivitelezés, eltelt 2 év. És most ott tartunk, hogy legkésőbb 2023, 31-ig be kell fejezni a beruházást, de a kivitelező előteljesíthet is. Hát én bízok ebben. Tehát amilyen ütemben, és amilyen, én úgy látom, tényleg magas színvonalú szakmai munkával és fegyelmezetten folyik a munka, hogy van esély akár az előteljesítésre is, de sokszor nem csak a munka ütemén múlik ez. Most például történt az, hogy az alakerámia, amelyik a csempét szállítja, átállt egy más típusú gyártásra, de még ennek is örülünk, mert például vannak olyan építőanyagok, amiknek pedig a beszerzése nagyon nehézkes, vagy egyáltalán nem is lehet, heteket, hónapokat kell rávárni, de azért bizakodunk. Még csak egy mondatot ide, talán azért, hogyha esetleg a rádióhallgató lelkipásztorok, presbitériumok ilyen helyzetbe kerülnek majd valaha, hogy nem úgy van, hogy a kezünkben van a papír, és akkor menjünk, ássuk az alapot, hanem igen, itt évek telnek el. Sokszor úgy tűnik, hogy tétlen várakozással, ami nem igaz, csak egész egyszerűen, és én most már kezdek ebbe bele tanulni, beleszokni, hogy mindennek ilyen átfutása van, és ezeket türelemmel ki kell várni, és akkor egyszer csak majd ott leszünk remélhetőleg jövő tavasszal egy csodás átadási ünnepségen.
Gondolta volna ezt, amikor annó tanult és egy hivatást választott magának, és egy teljesen más területen nem kezdett el dolgozni?
Nem, tehát nagyon őszintén megmondom, hogy nem. És azért is fontos ez a kérdés, mert bármennyire is ott van a kivitelező, ott van a műszaki ellenőr, ott van a projektmenedzsment, ott vannak különböző cégek, vállalkozások, akár a pályázatban vállalt média megjelenések teljesítésére, a jogi követelmények teljesítésére, egész egyszerűen nem lehet belőle kimaradni. Tehát tudnom kell azt, hogy mi történik, mit írok alá, miért vállalom a felelősséget, ha majd egyszer kijön egy ellenőrző szerv, és megkérdez a dolog felől, akkor ne úgy álljak ott, mint aki azt se tudja, hogy ezt teszik-e, vagy isszák. Néha lehet már egy kicsit túlzásba is viszem, gyakorlatilag nagyon ritka nap az, amikor nem vagyok ott az építkezésem. Ott aztán olyan titkokat is megtudok például, hogy a falazásnak olyan ütemben kellett haladni, hogy napi 40 négyzetméter falat kellett felépíteni, és a téglák méretéhez igazítva ez azt jelenti, hogy 650 téglát kellett naponta beépíteni az épületbe. Nyilván rengeteget tanul az ember, és aztán lehet, hogy a magánéletében vagy a családtagjainak az életében is ezt az itt szerzett tudást és gyakorlatot tudja később hasznosítani, de azért megterhelő és komoly koncentrációt igényel. Tehát a telek vásárlással együtt ez egy 1 milliárd forintos beruházás. Ez azt gondolom, hogy óriási felelősség. Az öröme és az egyházközségünk életére gyakorolt pozitív hatása mellett is.